Krasznahorkai László, Sátán tangó. Részlet. Táncrend. Első rész. A hír, hogy jönnek. Egy október végi nap reggelén, nem sokkal azelőtt, hogy az irgalmatlanul hosszú őszi esők első cseppjei lehullottak a szikes, repedezett földre, a telep nyugati oldalán, hogy aztán a bűzlő sártenger egészen az első fagyokig járhatatlanná tegye a dűlő utakat, és megközelíthetetlenné váljon a városi is, Futaki arra ébredt, hogy harangszót hall. Legközelebb 4 kilométerre délnyugatra, a régi Hochmeis dűlőben állt egy magányos kápolna, de ott nemhogy harang nem volt, még a torony is letölt a háború idején, a város még túl messze volt ahhoz, hogy onnan idáig bármi is elhallatszon. És egyébként is, ezek a csengő, bongó, diadalmas hangok nem is távoli harangszóra emlékeztették, hanem úgy tűnt, mintha egészen közelről, mintha a malom felől sodorta volna őket erre a szél. Felkönyökölt a párnán, hogy kilásson a konyha egérlyuknyi ablakán, de a félig bepárásodott üvegen túl a pirkadat kékjében, és az egyre halkuló harangzúgásban fürdőtelep még néma volt és mozdulatlan. A túloldalon az egymástól távol álló házak közül csupán a doktor lefüggönyözött ablakán szűrődött ki fény, onnan is csak azért, mert lakója már évek óta képtelen volt sötétben elaludni. Visszatartotta lélegzetét, hogy a harangzúgás apályban egyetlen félresodródó zengő hangot se szalasszon el, mert tudni akarta, mi az igazság. Biztos alszol még, Futaki. És ehhez minden egyes hangra, ha még a járva is, szüksége volt. Puha legendás macska lépteivel az ablakhoz sántikált a jéghideg konyhakövön. De hát senki nincs ébren. Nem hallja senki? Senki más? Kinyitotta az ablaktáblákat, és kihajolt. Csípős, nyírkos levegő csapta meg, egy pillanatra be kellett hunynia a szemét, s a kakas kukorékolástól, a távoli csaholástól és a percekkel ezelőtt feltámadt éles, kíméletlen szél zúgásától csak mélyülő csöndben már hiába fülelt, nem hallott semmit saját tompa szívdobogásán kívül. Mintha csak félálma kísérteties játéka lett volna az egész, mintha csak rám szeretne ijeszteni valaki. Szomorúan nézte a baljós eget, a sáskajárásos nyár kiégett maradványait, és hirtelen ugyanazon az akác gajjon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet. Mintha csak megérezte volna, hogy az örökké valóság mozdulatlan gömbjében bohóckodik az idő egésze. A zűrzavar hepehupáin át ördögi egyenest csalva, és megteremtve a magasságot, a tébolyt szükségszerűséggé hamisítja. És látta önmagát a bölcső és koporsó fakeresztjén, amint kínlódva rándul egyet, hogy végül rangjelzések és kitüntetések nélkül lecsupaszítva, a halott mosók kezére adja egy szárazon pattogó ítélet, a dolgos bőrnyúzó köröhelyébe, ahol aztán irgalmatlanul látnia kell az emberi dolgok mértékét, anélkül, hogy akár csak egyetlen ösvény is visszavezesse. Mert akkor már azt is tudni fogja, hogy olyan partiba keveredett a hamis kártyásokkal, amely már jó előre le van játszva, és amelynek végén utolsó fegyverétől is megfosztják, a reménytől, hogy egyszer még hazatalál. Oldalra fordította a fejét, a telep keleti oldalán álló egykor zsúfolt és zajos, most tüledező is elhagyott épületek felé, és keserűen figyelte, mint a puffat vörös nap első sugarai áttörnek egy megkopasztott tetejű, omladozó tanyaház tetőgerendái között. Végtére is döntenem kéne már. Nem maradhatok itt. Visszabújt a meleg paplan alá, karjára hajtotta a fejét, de szemét nem tudta lehunyni. Megrémisztették ezek a kísérteties harangok, de még inkább ez a hirtelen csönd, ez a fenyegető némaság. Mert úgy érezte, most aztán minden megtörténhet. De nem mozdult semmi, mint ahogy ő sem moccant meg az ágyban. Egészen addig, míg a körülötte hallgató tárgyak között egyszer csak elkezdődött valami ideges párbeszéd. Megrecsent a kredenc, megzörrent a lábos, a helyére csúszott egy porcelántányér. Akkor hirtelen megfordult a fekhelyén, hátat fordított a smitnéből áradó izzadságszagnak, félkézzel kitapogatta az ágy mellé készített vizes poharat, és egyhajtásra kiitta. És ezzel aztán ki is szabadult ebből a gyerekes félelemből. Felsóhajtott, megtörölte izzadt homlokát, és mivel tudta, hogy Schmidt és Kráner még csak most terelhetik össze a barmokat, hogy a szikesről felhajtsák a telepről északra fekvő gazdasági istállóig, ahol aztán végre megkapják a keserves 8 hónapért járó pénzt, és hogy emiatt jó pár óra eltelik addig, amíg onnan gyalog hazaérnek, elhatározta, megpróbál aludni még egy keveset. Lehúnyta a szemét, oldalára fordult, átölelte az asszonyt, és már majdnem sikerült elszunnyadni, amikor megint meghallotta a harangokat. Az istenit! Félrehajtotta a paplant, de abban a pillanatban, mikor mesztelen bütykös lába a konyhakőhöz ért, a hangok hirtelen megszakadtak, mintha intett volna valaki. Görnyetten üldögélt az ágy szélén, kezeit összekulcsolta az ölében, aztán az üres poháron akadt meg a tekintete. Torka száraz volt, jobb lába sajgott, és már se visszafeküdni, se felkelni nem mert. Legkésőbb holnap indulok. Sorra végignézett a sivár konyha még valamennyire használható tárgyain, a ráégett zsírtól és ételmaradéktól mocskos parherten, az alájatolt szakadt fülű kaskán, a bicegő lábú asztalon, az asztalra akasztott poros szentképen, az ajtó melletti sarokban egymás hegyén hátán álló lábosokon, fazekakon, végül a már kivilágosodott apró ablak felé fordult, látta az elé hajló akácfa csupasz ágait, halicségházának horpadt tetejét, a megdőlt kéményt, a kicsapódó füstöt, s azt mondta, felveszem a részem, és még ma este. Legkésőbb holnap. Holnap reggel.